kedves testvéreim, Isten igéjét fogjuk olvasni, Sámuel próféta második könyvének 9. részéből, az első 13 vers, az egész 9. részt. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki a Saul háza népe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért. Vala pedig Saul házából egy szolga, akinek neve vala Siba, kit Dávidhoz szólítanak, és mondta a király néki, te vagy Siba? Felele, én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki a Saul háza népe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Felele Siba a királynak, van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. Mondta néki a király, hol van? És mondta Siba a királynak, imé az Ammiel fiának, Mákírnak házában van Lódebárban. Akkor elküldte Dávid király, és elhozottá őt a Mákírnak, az Ammiel fiának házából Lódebárból. És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibóset, Jonatánnak a Saul fiának fia, arccal leborula, és tisztességet tűn néki, és mondta Dávid, Méfibóset, ki felele, imhol a te szolgád. Mondta néki Dávid, ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért. És visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor fejet hajt a Méfibóset, és mondta, micsoda a te szolgád, hogy a holt ebre reátekintettél, minémű én vagyok. Szólítá azután a király Sibát, Saulnak szolgáját, és mondta néki, valamilyen volt Saulnak az egész háznépének, mindazokat a te urad fiának adtam. A majorságnak azért te viseljed gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltassad, hogy legyen a te urad fiának kenyere, melyen éljen. Méfibóset pedig a te uradnak fia, az én asztalomnál eszik mindenkor, vala pedig Sibának 15 fia és 20 szolgája. Felele Siba a királynak, valamit az én uram a király parancsol nékem szolgájának, aképpen cselekszik a te szolgád, és Méfibóset az én asztalomnál eszik, mint a király fiainak egyike. Vala pedig Méfibósetnek egy fiacskája, akinek neve Mika vala, a Siba házában lakozók pedig minnyájan Méfibóset szolgái valának. Méfibóset tehát Jeruzsálemben lakozik, mert mindenkor a király asztalánál eszik vala, és ő mind a két lábára sánta vala. Amen.
Yeah.
Biblia beszél olyan emberekről is, amelyekről keveset tudunk, de mégis nagyok a mi szemünkben. Keveset ír a Biblia róluk, ilyen szempontból azt mondanánk, hogy milyen kicsi emberek, de a jellemükben, az ő cselekedeteikben olyan nagyok előttünk. És jó ilyen személyekkel is foglalkozni. Előttünk van ma délután Méfibóset, nehéz sokszor a nevét is kimondani, ha gyorsan kellene kimondani, majd próbálják ki a testvérek, hogy háromszor, négyszer mondják egymás után, összezavarodik az agyunk, meg a nyelvünk beletörik. Idegenek ezek a nevek, de nagyon szép életet éltek ezek az emberek, ezek a testvéreink. És ezért ma délután Isten kegyelméből, erről az emberről, Méfibósetről szeretnék szólni, arról, hogy milyen életet élt ő, és milyen dolgokat kell megfigyelni az életében. Most a 9. részből olvastunk, de különböző részekből majd még olvasunk az ő életével kapcsolatosan. Nagyon, de nagyon szép ez a történet. Ha jelképesen vennénk ezeket a dolgokat, testvéreim, bár sok mindent lehet, nem mindent lehet jelképesen venni, se az Ószövetségből, se az Újszövetségből, de ha így vennénk most jelképesen, akkor Dávid király az atyát képviseli, Istent, aki hívja az embereket magához. Természetesen Méfibóset, a bukott embert, aki rá van szorulva mások segítségére. És ilyen szempontból bennünket jelképez Méfibóset, és nagyon jó lesz, hogyha így figyelünk rá. Aztán persze, hogy Jonatán, itt az igében Jonatánról is szó van, az Úr Jézus Krisztusnak a jelképe. Ő érette, cselekszik Dávid irgalmasságot, ugye, mert vele, tudjuk a történetet, szövetséget kötött. Van itt még egy ember, Siba, aki segít mindennek a dolognak a véghezvitelében. Lehetne úgy mondani, hogy ő a Szent Lelket elképezi. Mindent úgy cselekszik, ahogy Dávid parancsolja, és mindenről gondoskodik, hogy Méfibóset jó helyen és jó körülmények között legyen. Hát Méfibósetről tehát. Keveset tudunk róla a Bibliában, de amennyit tudunk, az elég kellene legyen a lelkünk üdvére és a minnyájunk hasznára. Kezdeném tehát az ő születésével, mert a születéséről is van híradás a Bibliában, és azt kell tudjuk róla, hogy királyi családban született. Hát itt a képen próbáltam egy királyi családot ábrázolni, ez az angol királyi család. Talán közelebben jön hozzánk az a kép, amikor azt mondjuk, hogy királyi családban született. Hát akkor az Ószövetségben talán nem vagyunk annyira jártasok, ez közelebb áll hozzánk. Mert valahogy ilyen jó körülmények között született Méfibóset is. Tudjuk azt, hogy Saul az ő nagyatja, nagyapja, nagytatája, ő volt Izrael királya. És mindene megvolt, ami kellett. Jonatán az ő apja. Tehát belekerült ebbe a családba, ott a palotába született. A nagyon, de nagyon szép helyen. Mindene megvolt ennek az embernek. És minden jóval el volt látva. Isten így áldotta meg Méfibósetet. És testvéreim, ebből a szempontból mi is, amikor megszületünk, az Isten különös gondviselése folytán születünk meg erre a világra, és Isten mindent megad nekünk. Nézzétek meg, úgy általában a szülők mindig azzal foglalkoznak, hogy a gyermekeknek mindent adjanak meg, és így vagyunk lelkileg, hogy Isten nagyon, de nagyon törődik velünk, és jó helyre akarja tenni az életünket. Azt akarja, hogy a legjobb legyen a miénk. Nem a legkevesebbet, vagy a legrosszabbat akarja nekünk adni, hanem a legjobbat. Isten azt akarja, hogy az ő királyi családjába legyünk, hogy ott maradjunk, hogy élvezzük azokat az áldásokat, amelyek ott abban a palotában és az Isten közelségének a helyén tapasztalhat az ember. Sajnos, hogy az ember nem maradott. Maradott a kevés ideig, ameddig szoktuk mondani, ugye az ártatlanság kora, gyermekkor. Igen, addig az ember másképpen gondolkodik, hamar beismeri a vétket és a bűnt, ha rosszat is tett, a gyermek ilyen, aztán pedig más úton kezd járni. De Isten azt akar, hogy nekünk a legjobb legyen. Családot biztosít, ad megfelelő alkalmakat, lehetőségeket. Ilyen jó a mi Istenünk. Hát Méfibóset is egy ilyen családba született. Gondoljuk csak át, hogy csak úgy beszaladt Saul királyhoz, és átölelhette a nagy tatáját, vagy odaült Jonatánnak, az apjának az ölébe, és ott a palotába sétált vele, és beszélgettek. Ez egy nagyon nagy kiváltság. Minden embernek Isten ad ilyen lehetőségeket. Nem mondhatja senki, hogy én nem tudtam, én nekem nem adatott lehetőség. Isten mindenki számára ad kegyelmet, mint amilyen a Méfibóset kegyelme volt, és az ő születésekor történt. Adjunk ezért hálát, és igyekezzünk ezt a királyi kegyet, és ezt a királyi családot megtartani, és ebben mindig megmaradni. Sajnos azt olvassuk Méfibósetről a Bibliában, hogy ő nem maradt úgymond a királyi családban, mert történt egy nagy baleset az ő életében. És azt tudjuk a Bibliából, hogy Jonatánnak, a Saul fiának volt egy Sánta fia. És akkor most kezdődik, és leírja a Biblia nagyon röviden. 5 esztendős valamikor Jezreelből hír jött Saul és Jonatán felől, és felvette őt a dajkája, hogy elszaladjon vele, lőnt pedig, hogy mikor a dajka gyorsan futott, elesett, és megsántult ez a gyermek. Ennek neve volt Méfibóset. Hát ez a tragédia történt ezzel az emberrel, és történik ez a tragédia minden emberrel. Bár Isten ad napsütést és esőt minden emberre, akármilyen a lelki állapota. Mégis azt látjuk, hogy vannak emberek, akik elbuknak, és választják a rossz utat. Hát ott abban a helyzetben, amikor ugye Saul és Jonatán meghalt, tehát meghalt a király, meghalt a herceg, a trónörökös, akkor mindenki azon volt, hogy mit tudjak megfogni, mit tudjak magammal vinni, mert most menekülni kell. Mert ki tudja, hogy milyen politikai rendszer fog jönni. És volt, aki aranyat fogott, volt, aki bútorokat fogott, de volt egy asszony, egy dajka, aki a gyermeket fogta meg. És ez is tanulságos lenne, hogy ebből a szempontból nézzük meg ezt a történetet, és édesanyáknak, talán még anyák napján is érdemes lenne ezzel foglalkozni, hogy ez a dajka tulajdonképpen a gyermeket fogta meg, és próbálta őrizni, vigyázni. Nem sikerült ez. Azt mondta valaki, hogy az Izrael népének is volt egy ilyen dajkája, amely próbálta tartani az Izrael népét, hogy nehogy elessen, hogy jó irányba menjen, de lejtette. És ez a dajka az Izrael népe számára a törvény volt. Hát a törvény nem tudta megtartani Izrael népét, elesett, mert nem tudja az ember betartani az Isten igét. Na de most ebben az összefüggésben, testvéreim, gondoljuk át, hogy micsoda nagy tragédia volt ebben a családban ennek a gyermeknek. Meghaltak a szülei, a nagyszülei, árva lett, aztán el kellett, hogy meneküljön, el kellett, hogy vigyék valahova, mert a balesete folytán már járni se tudott, addig tudott, ezután a baleset után már nem tudott járni se. Milyen szörnyű dolog ez, hogy mind a két lábára sánta, rászorult mások segítségére, elvitték egy házba, úgy olvastuk itt a felolvasott igébe, hogy Ammiel fiának, Mákírnak házába kellett, hogy elmenjen Lódebárba. Nem tudtam, mondom, hogy milyen politikai rendszer jön, és az egész életét tulajdonképpen abban a félelemben élte, hogy vajon mi lesz velem. Mi lesz velem, mert általában a következő király, aki trónra került, az első dolga az volt az új királynak, hogy a következő feladata az, hogy a királyi sarj, vagy a királyi családnak minden tagját kiírtja. Ez volt a kezdet, hogy többet ne legyen lehetőség trónra lépni, és ez a Méfibóset ezzel a félelemmel élt ott, ahova ment. És ez jellemzi a bűnös embernek az életét. Ez jellemzi. Nincs boldogság, állandó félelem, kétségbeesés, hogy mi lesz. Próbálja a boldog életet megtalálni, menni valahova lelkileg az Isten közelségébe, valamilyen jót tenni, de nem képes erre az ember. Mert nem képes, mert megsántul az ember. Nem tud járni az Úr útján. Nem tud járni. Lelkileg halott, lelkileg beteg, lelkileg le vagyunk sántulva. És hogyha ezeknek a neveknek a jelentőségét néznénk meg, például Lódebár, ahol ő lakott, az azt jelenti, hogy a senki földje. Pusztaság. Nagyon sok ember így éli az életét. Nagyon sok ember így éli az életét. Száraz és üres az élete. Lehet, hogy sok minden van az asztalon, meg sok pénz van a pénztárcában, vagy a bankszámlán,
De igazából üres az élet. Üres. És ezt, valahogy ezt élte át Méfibóset is. Máskülönben az ő neve is, a Méfibóset, azt jelenti, hogy a szégyen terjesztője. Szégyelte magát, kisebbségi érzései voltak, nem találta fel magát. Mondom, állandóan abban a rettegésben élte le az életét, hogy mi lesz velem, egyszer a király elé kell állni. És tudjátok, minden ember egyszer a király elé kell, hogy álljon. Akármilyen korban élt, akármilyen gazdasági állapotban élt, akármilyen vallású volt, egyszer a király elé kell állni, mert azt mondja Isten igéje, hogy egyszer minden szem meg fogja látni őt. Nem tudja kikerülni senki. És persze, hogyha az ember a bukás, a bűneset következményeit viseli magában, akkor az az ember hogy fog állni a király elé? Úgy is lehetne mondani, hogy Méfibóset a gyermekkor nélküli ember, személy. Milyen gyermekkora lehetett? Sántán, tolókocsi akkor nem volt, nem tudom, hogy csináltak-e valamilyen mankót neki, nem olvassuk ezt a Bibliában. De mindenképpen ez a gyermek a szomorúságban, a félelemben, a megvetettségben volt. Nagyon, de nagyon rossz élet. Ilyen az embernek az élete Isten nélkül. Isten nélkül ezen a világon. Távol a királytól, és rossz lelki állapotban. Senkinek ne legyen ilyen állapota. Sajnos, hogy sok embernek ilyen az állapota. Sok ember. Ki kellene jönni Lodebárból, ott kellene hagyni azt a régi életmódot, de nem bír az ember, mert nem tud járni. Nem tud járni. Hát a csodálatos az, hogy a király elindul a keresésére. És a következő lépés, amit látunk ennek az embernek az életében, hogy a király keresi őt. A király keresi. Nem csak, hogy keresi őt, hanem hívja is. Azzal kezdődött ez az igaz szakasz, hogy Dávid érdeklődik. Maradt-e még valaki a Saul háznépe közül? És nem csak egy kérdést tesz fel, hanem aztán magához hivatja a Saul egyik szolgáját, ő még jobban tudja, és még egyszer felteszi a kérdést, hogy maradt-e még valaki? És valóban akkor megmondják, hogy igen, maradt, ott van Méfibóset, és akkor azt mondja a király, hogy hol van, hát ott van, akkor elkülde Dávid király. Elküldött érte. Hát testvéreim, Isten ezt teszi velünk. Keres bennünket, kérdezősködik utánunk, szól az ő nagy szeretetéből, minden embernek megadja a lehetőséget, hogy válaszoljon. Hát Méfibóset válaszolt a király hívásra. Méfibóset válaszolt. És az, hogy úgy kérdezi valóban a király, hogy van-e még valaki, erre lehet válaszolni. És válaszoltak is, igen, van. És amikor megy a szolga, Siba megy Méfibóset után, akkor azt mondja, gyere. És a király nem azt mondja, hogy jöjjön, ahogy tud. Vagy majd eltelik egy pár hónap, aztán valahogy ide vánszorol. Nem. Valószínű, hogy Siba a szolga ölbehozta, vagy valamilyen eszközzel lehetővé tette, hogy a király elé kerüljön. Mert mi emberek, a bűnös emberek nem tudunk az Isten elé menni se. Még ha halljuk is az isteni hívást, nem tudunk oda menni. Szükségünk van az Isten lelkének erejére, munkájára, hogy oda vigyen bennünket. Szükségünk van eszközökre, emberekre. Sokszor úgy vagyunk, mint az a 38 éves beteg, akinek Jézus mikor felajánlott, hogy akarsz meggyógyulni? Azt mondta, uram, nincs embere. Én szeretnék, de kellene segítség. Kell a segítség. A király küldte a segítséget is. És Méfibóset elfogadta a segítséget. Ez történik, testvéreim, a megtéréskor. Ez történik akkor, amikor Isten hív bennünket. Ő nem csak úgy hív bennünket, gyere, ha tudsz, ha bírsz. Mert tudja, hogy nem bírunk. Tudja, hogy nem boldogulunk, mert sánták vagyunk. Méfibóset elfogadta a segítséget. Vajon én elfogadom a segítséget? A délelőtt mondtam, hogy milyen volt a Moody-nak a tagfelvétele a gyülekezetbe, ugye, hogy elsőre nem vették fel, mert úgy látták, hogy nincsen olyan jó ismerete még, tapasztalatai. Most elmondanám nagyon röviden, hogy milyen volt a megtérése. Elkezdett járni a vasárnapi iskolára, volt vágy benne, de semmi ismeret. Egyszer a vasárnapi iskola tanító azt mondta neki, Moody, keresd ki az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából ezt és ezt a verset. A többiek a vasárnapi iskolán mindegyik már megtalálta azt az igeverset, és Moody a Biblia elejétől, persze a Mózes első könyvétől kezdte lapozni a könyveket, és a többiek kuncogtak és nevettek rajta, és ő nagyon rosszul érezte magát. Míg végül már látta a vasárnapi iskola tanító, hogy ez nem boldogul a Bibliában, elvette a Bibliát és kikereste. És akkor úgy mondta, de nagyon hűséges volt, nagyon vágyott az Úr útjai után, nagyon érdeklődve figyelte, amit tanítanak neki a vasárnapi iskolán, és amikor nem tudott valamit, megkérdezte, vagy ha ilyen ismétlő kérdések voltak, akkor ő tudott válaszolni az ő szintje szerint. És a vasárnapi iskola tanítója, egy nagyon komoly testvér, azt mondta, ebben az emberben van vágy, elmegyek és meglátogatom ott, ahol ő van. És fogta magát, és felkereste a vasárnapiskola tanító Moodyt. És megtalálta ott egy raktárba, egy ilyen cipész üzletbe dolgozott, és hátul valahol ott a sok cipők, meg az enyv, meg a sötétben ott valahol megtalálta. És ott leültek egy székre, és a vasárnapi iskola tanító kifejtette előtte az Úr útját. Azt mondja, Moody, látom nálad, hogy van érdeklődés. Nézd, el akarom mondani, hogy mit tett érettünk az Úr Jézus. És hogy mit kell te tegyél ő érette. És elmondta, és Moodynak az arca ragyogott, és megkérdezte tőle a vasárnapi iskola tanító, most szeretnél imádkozni, szeretnéd átadni az életedet az Úr Jézusnak? Azt mondja, ez a legfőbb vágyam. Ez a legfőbb vágyam. És ott megnyitotta a szívét, és évek után, ugye, mert Moody híres nagy evangélista lett Chicagóban, azóta is megvan a Moody Bibliaiskola, nagy gyülekezet, templom lehetne úgy mondani, minden évben megtartják a Moody konferenciákat, híres nagy összejövetelek ezek azóta is, mert rengeten ezrével tértek meg az emberek az ő prédikációjára. És sokszor az ige hirdetéseiben elmondta, hogy ott abban a cipész szobában, ott hátul, az én vasárnapiskola tanítómmal imádkoztam. Letettem a bűneimet, és megváltoztatott az Úr. Neki volt ilyen segítség. Az Úr, de emberek is, hívő emberek is. Méfibósetnek is volt. A király szólt, jöjj! De a király azt is tudta, nem tud jönni. És elküldte Dávid király Sibát, és elhozatta őt onnan. És ment. Elfogadta ezt a meghívást. Engedett. Testvéreim, mi is lehetünk ilyen eszközök. Mi is lehetünk ilyen eszközök. És kedves gyermekek és fiatalok, talán akik még nem ismeritek az Urat, ha a kedves szüleitek vagy nagyszüleitek megkérdezik azt, hogy befogadtad az Úr Jézust a szívedben, hívő ember vagy te már, megtértél az Úrhoz, akkor figyelj, mert ezek az eszközök, akiket Isten fel akar használni a megtérésed érdekében. És Méfibóset ott hagyta Lódebárt, és elindult Jeruzsálembe. És amikor találkozik a királlyal, akkor azt olvastuk az igében, hogy a király nevén szólította ezt az embert. Figyeljük meg, hogy amikor Saul érdeklődik, illetve Dávid érdeklődik, hogy a Saul háznépe közül maradt-e még valaki, akkor Siba azt mondja, hát igen, van Jonatánnak még egy fia, de ez mind a két lábára sánta, és nem mondja meg a nevét. Egy sánta, senki nem néz arra az emberre. Ott van valahol egy eldugott helyen, nem jön onnan semmi jó, nem származik onnan semmi jó, de mégis, amikor elhozzák, és ott van a király előtt, akkor azt olvassuk az igében, hogy Dávid nem azt mondja, hogy na, te vagy az a sánta, te vagy az a fogyatékos, az a bűnös, az a bújdosó, hanem azt mondja neki, meg nekem is, meg neked is, neveden szólít. Azt mondja, Méfibóset. Méfibóset. És akkor olyan szépen válaszol, Imhol a te szolgád. És nem fennhéjázóan, na végre, hát persze, hogy ez jár nekem, hanem úgy olvastuk, hogy leborult a király előtt. Nem lehet a király elé másképpen menni, nem lehet másképpen válaszolni, hogy Uram, ha vannak nekem jó cselekedeteim, meg nem tudod te, hogy mennyi ismeretem van, meg milyen vallásom van nekem, meg nem tudom mennyi diplomám. Nem. Ha a király hív, És ha a király kiejti a nevedet, akkor egyféleképpen válaszolhatok, hogy leborulok előtte. Felnézek rá, és azt mondom, hogy te vagy az egyedüli. Elfogadlak, veled akarok élni. Nem akarok Lódebárban lenni többet. Veled. Ezt tette Méfibóset. Azt akarom kérdezni, már megtetted ezt a lépést? Ma délután a királyok királya mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve a bűn miatt. Jöjjetek én hozzám, mert én elveszem a bűnt, és adok új életet és másféle életet. Méfibóset elfogadta. A király téged hív. Elfogadod az ő hívását? A király megmentette őt attól a régi élettől, és ez egy következő gondolat, amit az igében látunk, testvéreim. Azt mondja a király fiai között a helyed. Nem azt mondja neki, na adok egy kis pénzt neked, új ruhákat, menj vissza, csinálj, amit akarsz. Nem. Ott voltál Lódebárban, most már ott nem maradhatsz. Itt Jeruzsálemben, nem is akárhol, hanem azt olvassuk az igében, hogy a király asztalánál, a király fiai között kell, hogy legyen a te helyed. Hát kik voltak a királynak a fiai, Dávidnak a fiai, gondoljuk csak át, Salamon ott volt. Ugye, mert ott volt. Ott volt Salamon, aztán ott volt Ammon, meg a többi király fiúk, akik jöttek mindig, amikor a királlyal leültek az asztalhoz. És gondolom, hogy Salamon már akkor az ő nagy bölcsességével, vagy a madarakkal, vagy az élet dolgaival foglalkozott, és beszélgetett a királlyal, és ott volt Méfibóset is. Lehet, hogy Ammon, vagy a másik testvérek megkérdezték azt, Absalom talán, mert ő olyan vitézes volt, és mindig huncutoskodó, mert majd tudjuk a történetből, hogy még a Dávid apját is félretette a trónról, meg a királyságról. Azt mondta, hát ki ez itt ez a gyerek itt? Mit keres ez itt? Mit keres ez itt? És nem mond semmit, de neki ott van a helye. Testvéreim, azt mondja Dávid ennek az embernek, hogy neked visszaadom Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát. Sokszor azt gondoljuk, testvéreim, hogy elpazaroltuk az életünket a bűnben. Eltékozoltuk talentumainkat, és sokszor úgy van ez, hogy azok az évek nem jönnek már vissza, de aki megtér a Jóisten, ez azt mondja Isten ige, mindent visszaadok neked, visszaállítalak abba az örökségbe. Semmi nélkül nem fogsz szenvedni. És nem csak annyi, hogy visszaadom, hanem azt mondja, hogy néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Hát nem kevesebb vagy, hanem vissza vagy állítva arra a pozícióra, ott születtél a királyi családba, akkor neked ott a helyed. Minden ember, aki megszületik erre a földre, ott az Isten családjába van a helye. Nem máshol, hanem csak is az Isten családjába. És Méfibóset ezt elvállalta, elfogadta. Ott volt a királyi fiai között. Micsoda nagy kegy, micsoda nagy kiváltság Lódebárból, Jeruzsálembe, a senki földjéről, az Isten közelségének a helyére. Nem csodálatos ez? Olvastam egy idős emberről, aki eltékozolta egész életét, nagyon, de nagyon rosszul élt, lopott, ölt is, börtönbe is volt. És ahogy idős korára kikerült a börtönből, és azt mondta, hogy én elmegyek valahova a vidékre, és valahova úgy magányosan csinálok egy kunyhót magamnak, és ott fogok élni. És valóban elköltözött egy ilyen helyre, valóban egy kunyhóba, egy nagyon szerény helyen élt, és nagyon, de nagyon szomorúan élte az élet, és azt mondja, hogy ennyi az élet, csak így van ez. És aztán a völgyből, ahol ő építette azt a kis kunyhóját, látszott egy nagyon gyönyörű ház, egy nagyon szép villa, és aztán megtudta, hogy ez egy nagyon gazdag valakié, és úgy érdeklődött azután. Aztán kiderült, hogy az a gazdag ember is érdeklődik utána, hogy vajon ez ki lehet, és hogy van ez a dolog. Kiderült tulajdonképpen, hogy az a gazdag ember, akinek olyan jól ment a sora, kicsi korában ő úgy tudta, hogy elveszítette édesapját, és árván nőtt fel, de jól ment, az úr megsegítette a jóra, és felépült úgy anyagilag, meg lelkileg is. És azt mondja, hogy elindulok, és én meg akarom keresni az én édesapámat. És a szálak mind oda vezettek egy időbe, hogy pontosan arra jöttek rá, hogy a vele átellenbe levő kunyhóban lakó öreg bácsi az az ő édesapja. És ott az egész vidék hirtelen pletykaként, meg futótűzként elterjedt, hogy a fiú rájött, hogy ki az édesapja. És most mit fog csinálni az a gazdag ember? Mit fog csinálni az apjával? Mindenki kíváncsian nézte ezt. Figyelték. És egyszer valóban kijött a fiatal ember, és elindult gyalog az apjához. Nem hitte az apja, hogy a fia fel fogja keresni. És amikor látta, hogy jön, akkor beszaladt a kunyhóba, hát ha elmegy a fiú, hát hagyja abba, mert nem érdemlem én ezt meg. De a fiú nem hagyta abba. És megállt a kunyhó ajtajánál, és oda kiáltott, hogy édesapám, jöjjön ki. És az apa kijött. Apa kijött. És azt mondta a fiú neki, édesapa, a múltat azt felejtsük el. Jöjjön és lakjon hozzám. Legyünk egy család, mert én szeretem magát. Hagyja itt ezt a kunyhót, és költözzön be a palotába. Hát az édesapának se kellett több, fiának a nyakába borult, és elment vele a palotába. És addig, ameddig élt, nagyon, de nagyon boldogan élt az életét. Testvéreim, mi is egy ilyen kunyhóba élünk, boldogtalanul. A lódebár dolgokkal körülvéve, de jön a menny királya, akinek gyönyörű háza van, és azt mondja, lakj az én házamba, legyél velem. Méfibóset elvállalta. Te mit csinálsz? Elvállalod ezt? Megváltozott ennek az embernek az élete. Mindene megvolt, nem szűkölködött már többé. Mindig ott volt kenyere és étele. Így van ez a hívő emberrel, hogy az Úr az én pásztorom, és el tudja mondani ilyenkor, hogy nem szűkölködöm. Fűves legelőkön legeltet engem, csendes vizekhez terelget, lelki életemet gazdagítja. Tapasztalod ezt? Mert Isten ilyen bőséges életre hív. És beszeretném fejezni azzal, hogy tulajdonképpen ez az ember örökséget kapott, mindent megkapott, az ő atya nevében, úgymond a Jonatán nevében. De tulajdonképpen még hadd szóljunk egy kicsit ennek az embernek a jelleméről. Mert akkor, amikor ő ott volt a Dávid házában, ő nem csinálta, ami neki tetszett. És ezt szeretném még kiemelni, mert olyan fontos, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a megtérés és az újjászületésnél megáll minden. Nem, akkor kezdődik. Méfibóset bekerült a királyhoz, és nem azt mondja, na ez a vég, kész, most már többet nem tudok csinálni semmi mást, itt már nem fejlődhetek lelkileg, itt már nem kell alázatban lenni, mert itt vagyok a király fiai között. Nem ilyen életet élt. Mert találkozunk ezzel a fiatal emberrel tulajdonképpen a 16. részben is, és egy furcsa körülményben. A Siba, aki úgy néz ki, hogy jó szolga volt, hát szolgája volt Méfibósetnek, egyszer azt mondja, mikor Dávid egy kevéssé alább ment, hogy a hegy tetejéről elejébe jött Siba, a Méfibóset szolgája, két megnyergelt szamárral, melyeken 200 kenyér és 100 kötés aszuszöllő, 100 csomó füge és egy tömlő bor, és mondta a királynak, a király Sibának, mit akarsz ezzel, felele Siba? A szamarak a király háznépéi legyenek, hogy rajtok járjanak, a kenyér pedig és a füge, hogy a szolgák megegyék, és a bor, hogy igyeik, aki megfáradt a pusztában. És mondta a király, hol van most a te uradnak fia? Felele Siba a királynak, imé Jeruzsálemben marada, mert azt mondja, visszaadjam a nékem Izrael háza népe az én atyámnak országát. Az történt, hogy Abszolom fellázadt, és Dávid már el kellett, hogy meneküljön. És akkor Siba jön a Dávidhoz, és azt mondja, hogy tudod, hogy mit csinál az az ember, akivel te jót tettél? Az most el akarja foglalni a trónodat. És én jövök ide hozzád, és lefizetlek, lekenyerezlek, hogy hadd legyen nekem egy jobb osztály része, mert hát ki tudja, hogy milyen politikai rendszer van. Hogy vajon Abszolom meghagyja ott a király asztalánál az én uramat, Méfibósetet? És elkezdett egy ilyen vádaskodást ellene. És mondta a király Sibának, én minden tiéd legyen, valamilyen volt Méfibósetnek. Hát gondolom, hogy egy elégtétel volt ez, hogy most már ennyi mindent kapott ő is. Mondd akkor Siba, meghajtom magamat, vaj, ha kegyelmet találnék előtted, ó, uram király. És mit mond erre az egészre Méfibóset? Mit csinál a hívő ember, amikor ellene vád hadjárat indul? Amikor olyan dolgokat mondanak róla, ami nem igaz? Mit csinál? Csendben marad. Mit tudna csinálni? Hogy védekezel egy hazugság ellen? Csendben van. Amikor az Úr Jézusról hazugságot mondtak, a kihallgatás, akkor mit csinált? Csendben volt. Tűrt. Hallgatott. Az igazságosan ítélőre bízta. Hát ezt tette Méfibóset is. A 19. részben kiderül ez az egész. Mert a 19. részben látjuk azt, hogy Méfibóset is, Saulnak fia, elejébe jött a királynak. Most már megváltozott a helyzet, mert Absalonnak a lázadását hát leverték. És már nem volt király Izraelben, és akkor az Izrael népe azt mondta, hát azért csak Dávidot kell királlyá tenni. És akkor Dávid elfoglalja a királyságot, és akkor jönnek elébe az emberek. És Méfibóset is jött, Saulnak fia, jöve a királynak, és sem lábait, sem szakálát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta. Attól a naptól fogva, hogy a király elment vala. Mindam a napig, amelyen békességgel hazajött. És lőn, amikor Jeruzsálemben kijött elejébe a királynak, mondanék a király, miért nem jöttél el velem Méfibóset, akkor, amikor én kellett meneküljek? És ő felele, uram király, az én szolgám csalt meg engem. Most mondja meg az igazat, mert most mondhatta. Addig nem mondhatta sehogy se. Mert azt mondta, a te szolgád, megnyergeltetem a szamarat, felülök rá, és elmegyek a királlyal, mert szánta a te szolgád. Ezt mondta Méfibóset Sibának. De Siba elment magába. Itt hagyott engem. És rágalmazott engem a te szolgád, az én uram a király előtt, de az én uram a király olyan, mint az Istennek angyala. Azért cselekedjél úgy, amint néked tetszik. Jó lehet az én atyámnak egész házanépe csak halált érdemlett volna az én uramtól, a királytól, mégis a te szolgádat azok közé helyezted, akik asztalodnál esztek, avagy azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna még a király előtt, mondanék a király, mi szükség többet szólnod? Én megmondtam, hogy te és Siba osztozzatok meg a jószágon. És figyeljétek most, mit mond Méfibóset, és mond a Méfibóset a királynak. Elveheti az egészet, csak hogy az én uram, a király békességben hazajöhetett. Neki mi az, ami fontos volt? Nem az étel, nem a jószág, a majorság, a ház, az a királyi palota, a hely az asztalnál, nem, hanem mi? A király. Vegye el az egész majorságot, a felét, az egészet, engem nem érdekel ez, de hála az Úrnak, hogy hazajött a király. Figyelitek, micsoda jellem, testvéreim? Neki nem a hely kellett a király asztalánál? Nekem nem egy porció kaja a királyi menüből? Neki a királynak a közelsége kellett. És amikor a király elmenekült, mert Absalom vett át a helyét, akkor ő nem mosdott, nem tisztálkodott, gyászolt, bőtölt, várta vissza a királyt, és amikor jött a király, akkor úgy ment elébe, ahogy volt. Nem készült. Úgy ment, ahogy volt. És azt mondja, hogy én nem ragaszkodok ezekhez a földi dolgokhoz. Hát, testvéreim, nagyon szép jellem ez. Még volt a Saul háza népéből egy érdekes személyiség, azt úgy hívták, hogy Sémei. Azt olvassuk róla, hogy elment Dávid király Bahurimig, és imé onnan egy férfi jött ki a Saul nemzetségéből. És nagyon érdekes ez, hogy akkor, amikor Dávid király kérdezi, hogy ki van még a Saul háza népe közül, akkor nem jelenkezik ez a Sémei. Mert azt mondja, most a fejemet akarja venni. És nem jelenkezik. Méfibóset elfogadja a királynak az ajánlatát, és jön. De Sémei nem. Amikor Dávid el kellett, hogy hagyja a trónt, és kellett meneküljön, akkor jön elő Sémei. És tudjuk, hogy nem éppen szépen beszélt a királyról. Kővel haigálá Dávidot, és Dávid királynak minden szolgáit. És így szólt Sémei szitkozódva. Eredj, te vérszopó és istentelen ember, megfizet most az Úr néked Saul egész házanépért, mondta Abisai. Ez a hadügyminiszter volt. Hogyan szidalmazhatja ez a hold ebb az én uramat? Figyelitek, testvéreim, ez a fogalom, hogy hold ebb megint előjön. Méfibóset, amikor a király előtt van, akkor azt mondja, én a holt Eb érdemlek valamit. Ő alázkodik meg. Sémei szájaskodik, kiabál, és akkor azt mondják róla, ez a holt Eb. Milyen nagy különbség. A Saul háza népéből voltak, de Méfibóset megalázkodik, Sémei pedig büszke, és pádoskodik, és csúnyán beszél. Mely ellentelen ember. Hát most azt mondja, hát most az ő fia van a trónon, most neki mehetek. Csináltok vele a királlyal, amit én akarok. Mondhatok róla, amit akar, mert már nem király. Aztán, amikor Dávid király lesz, amikor Méfibóset azt mondja, hogy én a királyhoz ragaszkodom, akkor Sémei is jön, és azt mondja, hogy uram, én vagyok az első, aki bánom a bűnömet, azért ne vedd a szívedre. Ő is tesz egy kis bűnbánatot, egy kis színlelést. Mert ilyen jellem volt. Rendezzük el, na hát ne haragudjál már rá, már ne tartsuk, azért ne végezzél ki. Egyél kegyelmes hozzám is. És Dávid azt mondja, jó, kegyelmes leszek hozzád is. Jellem. A jellem egészen más. Az Úr azt akarja, testvéreim, hogy a jellemünk az Úr szerinti legyen. Azt olvassuk az egyik helyen, hogy kedvezett az Úr kedvezett a király, Dávid Méfibósetnek. Hát azt akarja az Úr, hogy az ő kedvébe tudjunk járni. Legyünk nyitottak feléje, mert ő meg akarja áldani az életünket. Milyenek vagyunk mi az Úr közelségébe? Méfibóset megváltozott, új ember lett, más ember lett, boldog ember lett. Ezt akarja adni Isten neked is. Fogadd el az ő kegyelméből. Amen.
Bakó Timea szolgálatát, aztán majd az énekar.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Egy nagyon ismerősnek hangzó igeverset szeretnék felolvasni. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az ízlótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. A vasárnapi iskolán az utóbbi időben Dániel életével és társ életével foglalkoztunk, És pont a múlt héten ezt az igeverset kellett megtanítsam, és nagyon hozzám szólt ez az ige. Többek közt nagyon mélyen megvizsgált az Úr, hiszen ahogy Dániel társai ki tudtak állni az Úr mellett, még akkor is, amikor látták, hogy szinte biztos halálba mennek, akkor is bátran megvallották az ő hitüket, kiálltak a Jóisten mellett. Annak ellenére is, hogy még egy esélyt kaptak arra, hogy leboruljanak, hogy megtagadják Istenüket. Azért szólt ez hozzám, ez az igevers, mivel olyan sokszor én sem tudok kiállni sajnos Isten mellett, hanem megpróbálom elkerülni ezeket a helyzeteket. Megpróbálok sokszor én is belolvadni ebbe a világba. Ugyanakkor megragadott az is, hogy ezek az ifjak mennyire bíztak Istenben. Hiszen azt mondják, hogy de ha nem tenni is. És elgondolkoztam azon, hogy milyen is az én bizalmam a jó Istenben. Tudok-e én így bízni a jó Istenben, hogy ezek az ifjak bíztak? És meg kellett állapítsam, hogy sajnos nem mindig tudok így bízni benne. És nem mindig tudom ezt kimondani, de igenis legyen meg a te akaratod. Mert nagyon sokszor én is elképzeltem, hogy de Uram, de így legyen. De hogyha nem is, de akkor egy B-terv, de akkor legalább ez valósuljon meg. És azért imádkozok most, hogy teljes mértékben tudjak bízni Istenben, még akkor is, hogyha esetleg a dolgok majd nem úgy fognak alakulni, ahogy én szeretném. Illetve amikor olyan körülmények jönnek, hogy ki kell álljak mellette, és bátran bizonságot kell tegyek róla, akkor ezt ne szégyeljem, hanem legyen ennek akármi is az ára, de bátran bizonságot tudjak tenni. De szeretném a magam is, a testvérek részére is. Amen.
Köszönjük szépen. Tehát az énekar szolgálata fog következni, aztán pedig Dobai Gyöngyike fog szolgálni köztünk.
Tegnapi nap folyamán 9-en az ifjúságból egy ifinapon vehettünk részt, ami Nagydoboson került megrendezésre, és már így előjáróban szeretném átadni a köszöntést. A nagydobosi gyülekezet köszönti a szatmáriakat, és Katona László testvérrel találkoztunk ott, és ő is küldi köszöntését a gyülekezet részére. Az IFI nap mottója az az Ézsaiás 43. részéből volt a negyedik igevers elmondata, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek. És egy nyitott kérdésben fogalmazták meg ezt, értékes vagy. Erről szólt az egész nap, két tanítást hallhattunk, mind a két tanítást Baranyi László Zsolt lelkipásztor tartotta. Ő a Veresegyházi gyülekezetnek a lelkipásztor, a baptista lelkipásztor. És a délelőtti tanítás arról szólt, hogy miért nem gondoljuk magunkat értékesnek, vagy mik azok az akadályok, amik közbelépnek, hogy mi értékesnek gondoljuk magunkat. És ehhez ugyancsak az Ézsaiás 43-ból olvastunk fel igeverseket, és megállapította ő, és pontról pontra vettük, hogy az első dolog az, hogy a félelem, ami különböző dolgok iránt van, talán elveszi a mi látásunkat, és nem látjuk meg értékeinket. Aztán ott vannak a próbák, amik megint csak a figyelmünket másra irányítják, és ismét nem látjuk magunkat értékesnek. Aztán az, hogy hogyan ismerjük mi Istent, és kinek látjuk mi őt, ez is nagyon befolyásolja a mi értékítéletünket. És ezután Méfibósetről volt szó, arról, ahogyan Dávid király értékesnek látta, és úgy örültem, mikor ez az igerész volt felolvasva most délután is. Milyen csodás az, ahogy Dávid meglátta, hogy Méfibóset értékes, és Méfibóset pedig elfogadta azt, ahogy Dávid király közeledett. Volt szó róla, hogy Lódebárból hozta ki Dávid őt, és ott is megemlítette a lelkipásztor, hogy ugye a város megnevezése az senki földje, értéktelen semmi. És milyen csodálatos az, ahogy kijött onnan, és új életet kezdett. És a tanítás végén levontuk a következtetést, hogy értékesek vagyunk Isten szemében Jézus Krisztus által, az ő áldozatán keresztül. És ezután, a tanítás után jó volt egy kicsit a testünknek is úgymond kedvezni, volt egy ebédszünet, ahol beszélgethettünk másokkal is, egy kis szabadidő, és a szabadidő után pedig egy jelenet volt, és utána a délutáni tanítás. A délutáni tanítás pedig arról szólt, hogy hogyan maradhatok én értékes, hogyan lehetek én értékes. És ismét egy igerész volt alapul az Ézsaiás könyvéből, az 54. részből, ahol arról ír, hogy az alap, a falak, a kapuk és a határaimat meg kell erősítenem, úgy, mint a drága köveket. Alapom kell legyen Krisztus, rubin falaim kell legyenek, amik igazán csiszoltak és erősek, hogy az ellenségtől védjenek, az én kapuim meg kell védjenek engem. És kapuk lehetnek az én szemeim, amivel szövetséget kell kötnöm. Kapuk lehetnek az én gondolataim, amiket meg kell fékeznem. És a határ, hogy mennyire szélesítem ki a határomat, mennyit engedek meg az én életemben, befolyásolja azt, hogy mennyire tudok értékes maradni Isten szemében. Jó volt ilyen gondolatokkal foglalkozni a tegnapi nap folyamán, és jó volt azt még jobban megérteni, hogy milyen értékes vagyok én is Isten számára. Értékes, elküldte az ő fiát, én értem is, hogy meghaljon, és ezáltal használható lehetek az ő kezében. Örültünk, hogy elmehettünk, és örültünk, hogy visszajöttünk. Hát kívánom én is azt, hogy mindannyian lássuk meg, hogy értékesek vagyunk Isten szemében.
Most ismét az énekar fog szolgálni, aztán majd Lázár Ede testvér szolgálatát hallgatjuk meg, és Szűcs Sándor testvér fog egy verset elmondani.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket a csíkszeredai gyülekezet nevében, Szabó Szilárd lelki pásztorunk nevében is. Engedjék meg, hogy felolvassak néhány szép ige verset a 119. Zsoltárból, egy imádságot igazából, 33-as verstől. Taníts Uram rendelkezései céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utadon éltess engem. Teljesíts be szolgádon ígéretedet, amelyet az Isten félőknek adtál. Amen. Egy ideje a bibliai történetekben mindig azt próbálom megfigyelni, hogy hogyan egészíti ki a hívő ember cselekedetei és Isten csodái egymást. Hogyan várja azt az Úr, hogy lépjünk, hogy megtegyük, hogy legyen, amire válaszoljon, legyen, amire az ígéretét teljesítse. Az utóbbi időben Eszter könyvében is ezt tetten érhettük, ott is néztem, hogy Eszter minden odaszánása mellett kellett az is, hogy Isten indítsa a királyt arra, hogy elővegye a törvénykönyvet, utána nézzen, hogy is volt, meg hogy ki is az a Mordokáj. És nagyon sok helyzetben, új szövetségben, Pál apostol történeteiben láthatjuk azt, hogy kell az ő cselekvése, kell az ő akarata, kell az ő ravassága sokszor, hogy célt érjen, még akkor is, hogyha egyértelmű ígérete van az Úrtól, hogy hogyan lesz, mikor a máltai hajótörés van. Megvan neki az ígérete, hogy neked minden rendben lesz, mégis szól, hogy oldozzátok el azt a csónakot, hogy a matrózok el ne meneküljenek, és rengeteg ilyen történet, ami azt mutatja, hogy meg kell találnunk azt, amit nekünk kell cselekednünk, hogy arra az Úr válaszolhasson. Miért van ez? Miért nem egyből az Úr teszi a csodát, és akkor jól van minden, nem kell nekünk bajlódni. Miattunk azért, hogy neveljen bennünket az Úr, azért, hogy formáljon. Igazából ez az életünk, hogy lépjünk, amire az Úr válaszolhat. Hát ezt kívánom a testvéreknek is, hogy ilyen cselekvően várjuk a csodát. Amen.
Úgy gondoltam, hogy valaki elszavalja ezt a verset, mert ez ide illik, de ha nem, akkor megpróbálom én elolvasni. Méfibóset, Siklós József verse. És felrémlik a gyermekkori emlék, riaszt, borzongat lázas éjszakán. 5 éves volt. Felkapta őt a dajka, és futott vele át a palotán, sikongva, mint aki eszét vesztve száguld, mert Jezréelben rettentő csatán elesett Saul, a megszállott király is, a nagyapa és apja is, Jonatán. A dajka fut, reszket már gyenge karja, és hirtelen rettentő zuhanás. Rémült sikoly, vad fájdalom hasít át mindkét lábán, mint a villámcsapás. Felemelik, mert talpra állni nem tud. A dajka vonja, rántja őt tovább. Árvaság, jajszó, csúfos összeomlás, és dermedten csüng a két béna láb. Évek telnek. Ő csak tengődik árnyként. Naponta reszket, teste, lelke fáj. Mi vár reá, bukott királyi sajra, az országban most Dávid a király. S hirtelen kemény léptek zaja koppan. Királyi testőr menten ott terem. Uram, reád lelt, küldi a parancsot, színe előtt sürgősen megjelenj. Véget ér hát a boldogtalan élet, Saulért most Dávid rajta bosszút áll. Asztalomnál lesz naponta étked, Saul minden birtoka rád visszaszáll. Rám? Egy holt ebre? Dadog Méfibóset, az ámulattól elakad szava. Többé ne retteg, megterítve vár rád a királyi kegyelem asztala. Jaj, hányszor voltam jó tettekre béna, bukott Ádámnak lázadó fia, de hívat tövis koronás királyom, kenyérbe, borba rejtve látom, vár reám a kegyelem asztala. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Két dolog, ami nagyon foglalkoztatott az igéből, az egyik az, hogy ez ki volt többször is emelve, meg másképpen is elő volt adva, hogy Méfibóset érezte a méltatlanságát, és mondta, hogy ő egy itt az új fordításban azt írja, hogy döglött kutya, holt ebet mond a Károli fordítás, de ő érezte, hogy nagyon méltatlan. És annak ellenére, hogy érezte ezt a méltatlanságát, mégis elfogadta a Dávid királynak a felkínált kegyelmét, és a felkínált lehetőséget, hogy ott tegyen a király asztalnál. Úgy azon gondolkoztam, hogy sok ember azt mondja, hogy méltatlan vagyok, nem érzem magam méltónak arra, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, ingyen felkínált kegyelmét elfogadjam. És úgy erre ráírják, hogy hát én nem vagyok méltó erre, és akkor ezzel engemet hagyjanak békemet. Pedig a lelki nyomorékoknak, és azoknak, akikkel az Úrral ellenségeskedéssel fordultak addig a Jóistenhez, ezeknek kínálja a Jóisten, és azoknak, akik nem érzik magukat méltónak, a kegyelmet. Elfogadtad már ezt? Már ez elhangzott, ez a mai kérdés, hogy elfogadtad-e már ezt a kegyelmet, és úgy jön belőlem is, és gondolom mindannyiunkban megfogalmazódik. Elsősorban magamnak, hogy elfogadtam-e már ezt a kegyelmet? Ha nem, akkor minél hamarabb, mert nem tudjuk. Oda voltunk a múlt héten, biztos látták a testvérek, hiányoztunk, oda voltunk 4-3 családdal, a szabadba próbáltuk szabadságunkat az esőben is élvezni, és beszélgettünk a mennyei Jeruzsálemről, és beszélgettünk arról, hogy hamarosan elvétetik ez a kegyelem innen, mi tőlünk. Addig, míg ma van a kegyelem ideje, fogadjuk el ezt. A másik gondolatom az, hogy Dávid gondoskodik Jónatán fiáról. Semmi érdeke nem volt Dávidnak abban, hogy ezt megtegye. És a gondolatunk is, ami ma délutánra úgy a testvérek megfogalmaztak, az irgalmasság, mint királyi kegy. Az, hogy irgalmasságot cselekedett, ő ezért nem várt el semmit. Ő tisztában volt azért, hogy Méfibóset semmivel nem fogja neki ezt tudni honorálni. Persze, ugye majd hallottuk, meg láttuk, hogy a hűségével azért csak hűséges volt a királyhoz. De Dávid nem várt ezért fizetséget. És ez az irgalmasság szó, ez így megragadt bennem, és gondolkoztam rajta, hogy mi is az az irgalom. Hogy tudnám megfogalmazni ezt a szót, hogy irgalom. És úgy találtam, hogy az irgalom nem más, mint a jóság és a szeretet természetes és szükségszerű következménye. Megismétlem. Az irgalom nem más, mint a jóság és a szeretet természetes és szükségszerű következménye. Aztán arra bátorítom magamat is és a testvéreket is, hogy akkor, amikor irgalmasságot cselekszünk, akkor ne gondoljunk semmi haszonra. Szóval az jöjjön úgy magától. És az valóban az irgalmasság legyen bennünk. Aztán az irgalmasság és az irgalom ábrázolását a Bibliában 8 pontban találtam meg, és ezt 8 igeverse szeretném alá is húzni, és evel be is fejezem, és aztán imádkozni fogunk. Az első igevers a Zsoltárok 145.9. Az isteni irgalom minden iránt. Azt mondja, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Aztán a második. Az Isten az irgalmak atya. 2 Korintus 1.3. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene. A harmadik. Az Isten végtelenül irgalmas. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett. A negyedik. Istennel vagyunk eljegyezve irgalommal. Hóseás 2.21. A föld pedig meghallgatja a búzát, és a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Izraelt. Az Isten irgalmas és kegyes. Zsoltárok 86.15. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy. Késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú. Az irgalmasok irgalomban részesülnek. Máté 5.7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A 8. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Róma 12.8. Akár intő az intésben, az adakozó szelítségben, az elöljáró szolgalmatosságban, a könyörülő vidámsággal művelje. Úgy elgondolkoztam azon, hogy ezek az igeversek átkísérhetnek bennünket a következő héten, és hogyha eszünkbe fog jutni, és biztos, hogy eszünkbe fog jutni a hét köznapjai gondok között, amikor talán irgalmasságot kell cselekedjél valakivel, vagy talán irgalmasságot cselekesznek veled, és nem is tudsz róla, vagy tudsz róla, akkor tedd azt úgy, ahogy tanultad ma délután. Jézus,
Köszönjük Istenünk, hogy kegyelmes és irgalmas Isten vagy, és köszönöm, hogy tapasztaltam irgalmadat, hívtál magadhoz, és köszönöm, hogy vittél magadhoz, és köszönöm, hogy voltak testvérek, emberek, akiket felhasználtál, hadd tudjak én is, és hadd tudjon egy gyülekezet is ilyen eszköz lenni. És Urunk, segíts meg, hogy tudjunk neked tetszően élni, segíts meg, hogy mi is irgalmas cselekedeteket tudjunk cselekedni, és kérünk, hogy szólítsd meg még a méfibóseteket, a világ embereit, hogy nélküled nem ér semmit az életük, és nem bírnak semmit se cselekedni. És kérünk, Urunk, hogy fogadd el, és változtasd meg az embereket, és használd a gyülekezetünket is, szaporítsd az üdvözülők számát. Kérünk, hogy áldjál meg ezen a héten is bennünket, és segíts meg, hogy hozzád ragaszkodjunk, és neked hűségesek legyünk. Amen.